Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 5. részéből egyetlen verset, az 5. verset. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A hegyi beszéd sorozatban vagyunk együtt szeptember eleje óta, és várjuk azt, hogy Jézus tanítása által erősödjön hitünk, elköteleződésünk Isten iránt, újuljon meg az egymással való, egymás felé való szeretetünk, testvéri kapcsolatunk, illetve az összes kapcsolatunk. Máté evangéliuma 5. része azzal kezdődik, hogy Jézus felmegy a hegyre, leül, és oda mentek hozzá a tanítványai. Lehet, hogy mások is voltak ott, de alapvetően az, amit Jézus mond, azt a tanítványoknak címzi. Akik már Jézus hívásának engedelmeskedtek, akik mindent hátra hagyva követték őt. Amikor Jézus boldog mondásait hallgatjuk, akkor általában jobban megküzdünk velük. A példázatokkal is szoktunk küzdeni, de Jézus megmagyarázza őket, és akkor leesik a tantusz, vagy olvasunk egy jó kommentárt, és akkor összeáll egy-egy puzzle darab. De ezek a boldog mondások, ezek mindig feladják a leckét. Mert valahogy nem tudunk rajtuk olyan könnyen túllépni. Nem olyan könnyen emészthető. Szétfeszítik látásmódunkat és gondolkodási sémáinkat. Hallgatva Jézus szavát újra és újra szembesülünk a belső feszültségeinkkel, tehetetlenségünkkel, értetlenségünkkel. Mert hát mindannyian vágyunk boldogságra. De a Jézus által felsorolt boldogságok olyan furák. És valószínű nem csak tőlünk áll távol, nem csak nekünk kell velük megküzdeni, hanem akkor, akik ott hallgatták, azokat is meglepte. Philip Yancey-nek Jézus másként című könyvében így ír ezzel kapcsolatban, hogy hogy hökkenünk meg Jézus boldog mondásai kapcsán mi mai emberek. Mi azt mondjuk, boldogok azok, akik örülnek és erősek. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az élet örömeit. És akik mindenből a legjobbat akarják. Ezzel szemben Jézus tulajdonképpen azt mondja, jó azoknak, akinek rossz. Mai igeszakaszunkban azt állítja Jézus, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Az a görög szó, amit a szelidséget kifejezi, az természetesen egyszerre 5 jelentéssel bír. Egyszerre szelíd, kedves, udvarias, alázatos, kegyes és örvendező az az ember. És akkor, amikor ezt meghalljuk, vagy már az textust meghallottuk, boldogok a szelidek, akkor lehúzzuk a redőnyt. Na hát, ez az, ami rám nem jellemző. És megjelenik szépen a belső moziba, hogy kiabálunk a gyerekkel, vagy türelmetlenek vagyunk egymással, vagy beszóltunk a buszon, mert ráléptek a lábunkra, szelítség. És akkor így elengedjük magunkat, hogy úgyis esélytelen. Lehet, hogy úgy gondolunk a szelítségre, mint puhányságra. Gyengeségre, hogy azok az emberek, akik szelidek, elnyomhatók, kihasználhatók. Ahhoz, hogy ma valaki érvényesüljön, hát pont nem a szelidségre van szükség. Kiállás, határozottság, agilitás, és elérjük, amit akarunk, ha kell, törtetünk másokon át. Ha azt mondaná Jézus, hogy boldogok az erősek, akiknek minden sikerül, lehet, hogy jobban hegyeznénk egyből a fülünket, na végre kapok 5 tippet, hogy mindig erős és sikeres ember legyek. Csak hogy Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelidek. Mit jelentenek ma, 2022-ben ezek a boldog mondások kifejezetten a szelidség tekintetében? Egy olyan társadalomban, mely az önérvényesítést, a magabiztosságot jutalmazza. Hogy lehet boldog az, aki, ha kell, háttérbe helyezi magát, amikor a tapasztalat azt mondatja velünk, hogy ez ma nem érték. Hogy lehet jó azoknak, akiknek nem jó, vagy éppen rossz? Nézzük most meg együtt, mit jelent a Jézus szerinti szelídség. Hogyan bontakozhat ez ki az életünkben, és milyen áldásai lehetnek ennek? Milyen tehát a Jézus szerinti szelídség? Ő magáról mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok. Vegyétek fel az én igámat, ami könnyű, gyönyörűséges. Tehát ezek szerint Jézus szemlélve közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy mi a szelídség. Valószínű, hogy jellemvonás is. Jézusnak az emberekkel való kapcsolatában nem úgy képzeljük el, mint aki ráront az emberekre, és úgy megy oda Péterhez, hogy kövess, hanem valószínű úgy képzeljük el, hogy azt mondja, hogy kövess. Hogy van benne egy alapvető, vele született tulajdonságként is szelídség, de mégis, ha Jézust szemléljük, és azt, hogy hogyan van jelen, akkor azt látjuk, hogy ez több, ez a szelídség. Mert ez a szelídség, ez egy magatartás, ami kapcsolatban van jelen. Jézus sohasem önmagából indul ki, nem a maga vágyai, nem a maga céljai határozzák meg, hanem mindig azt határozta meg, hogy mi az Atya akarata. Egyetlen egy csodáját se úgy teszi, hogy na gondoltam egyet, most azért jó lenne az 5000-et megvedégelni, vagy jó lenne tengeren járni, hanem olvassuk, ebből a szempontból, ha olvassuk a Bibliát, azt látjuk, hogy Jézus elvonul magányosan imádkozni. Mert azt keresi mindig, hogy mi az Atya akarata. Az Istennek van egy üdvözítő terve. Hol akar ebben engem látni az Atya, hogyan akarja ezt most ebben a helyzetben megvalósítani az Atya. A Filippiekhez írt levelében Pál olyan szépen írja a Krisztus himnuszban Jézusról, hogy szolgai formát vett fel, megüresítette magát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem engedelmeskedett, mint halálig a kereszt halálig. És ebben a megüresedésben, ebben a kiszolgáltatottságban, ebben az engedelmességben ölt testet a szelídség. Olyan szelídség ez, amely a saját vágyait, céljait alárendeli egy nagyobb célnak, melyet nem önös érdek, hanem szolgáló szeretet határoz meg. És lehet velünk született tulajdonság, nem vagyunk egyformák, vannak szerény és szelíd emberek, akiket akkor se, hogyha nem Jézus az életének a középpontja, akkor se tudunk kibillenteni a nyugalmából, hogyha nagyon akarunk. Mert ő valahogy így olyan csomagot kapott a családból, hogy így vele van ez a nyugalom. Van ilyen is, de alapvetően az a szelídség mégis több és más, mint amiről Jézus beszél. Hiszen ha valaki visszahúzódó szerény, attól még nem feltétlen az a Jézusi megüresítés és engedelmesség és szolgáló szeretet az, ami őt mozgatja. Amikor Jézus arról beszél, hogy boldogok a szelidek, olyan emberekről beszél, akik nem maguktól olyanok, amilyenek, hanem általa lesznek olyanokká, akik majd öröklik a földet. Boldog mondások előtt, hogyha elolvassuk Máté evangéliumának a 4. részét, azt olvassuk a 17. versben, hogy térjetek meg, mert elközelítetett az Isten országa. A 0. lépés, a kiinduló pont. Térjetek meg! Forduljatok oda Istenhez! Amikor találkozunk a Jézusban közénk jött örömhírrel, amikor elér Jézus szelíd szeretete minket, ahogy nem az szerint bánik velünk, ahogy megérdemeljük, hanem felemel, hanem annak ellenére, amit tettünk, ahogy lázadtunk, ahogy ellene harcoltunk, annak ellenére beszél velünk, annak ellenére akar gyászruha helyett fehér ruhát adni ránk. És a megtérésben, amikor a Szentlélek világosságában a bűnt bűnnek láthatjuk, és fájlalhatjuk azt, ami Jézusnak fáj, és erejét kérve mondhatjuk, hogy hátat fordítok mindannak, ami volt. Neked akarok élni. Amikor az önző ember, amikor a bűnös ember a saját gondolkodási sémájában és koordináta rendszerében mozog, akkor a bűnhöz húzódik a szíve, akkor magához húzódik a szíve. És nem azt keresi, ami Istennek kedves. Jézussal, a Jézus szelíd szeretetével, szolgáló szeretetével, magát értünk odaadó szeretetével találkozva, új koordinátarendszert kapunk. Új kiindulási pontja lehet az életünknek. Amikor mi is azt kereshetjük döntéseinkben, élethelyzeteinkben, amit Jézus. Azt kereste Jézus, mi az Atya akarata. És mi is kereshetjük azt, hogy mi kedves Jézusnak. Már nem a saját vágyom, saját akaratom, saját célom határoz meg, hanem az ő vágya, az ő terve. Az ő szeretetéből élve léphetünk ki saját büszkeségünk, önérvényesítési készségeink, akaratosságunk. Itt szerdán beszéltünk erről az ígéről egy kicsit a munkatársaink. Mi az ellentéte a szelídségnek? A büszkeség. A büszkeség, az akaratosság, az önfejűség. Aki nem tud fejet hajtva Isten előtt és ember előtt lenni. De Jézus által új kiinduló pontot kaphatunk, új koordinátarendszert. És akkor ennek fényében mi a szelídség? Jézushoz igazodó élet kapcsolatainkban és jellemünkben való megnyilvánulása, gyümölcse, egy gyümölcs a szelídség, amit maga Jézus akar bennünk kimunkálni a vele való kapcsolatban. Bonhoeffer azt mondja, hogy szelídek azok a keresztjének, akik Jézus kedvéért minden saját jogukról lemondanak. Szelídek azok a keresztjének, akik Jézus kedvéért minden saját jogukról lemondanak. Ez azért elég radikális. Hogyan lehet mindez a miénk? Akarjuk-e, hogy mindez a miénk legyen? Vagy még kemény a szívünk, hogy hát azért ez még mindig elég puhány. Hogy lesz ebből olyan ötpontos, életre vívő, erős dolog? Hát Jézus által. Érdekesen működik Jézusnak a lelkének a munkája, hogy az erőtlenség tud az erejének a szintere lenni. Hogy pont amikor nagyon gyengék vagyunk, na ő akkor elkezd tudni munkálkodni bennünk. És akkor születhet valami olyan, ami már nem rólunk szól. Ami már nem a mi erősségünk és határozott keménységünk, hanem határozottság, csak valami más módon, amit ő akar bennünk kimunkálni. Hogyan lehet a miénk? Hogyan bontakozhat ki bennünk ez a szelídség? Érdekes, hogy kultúránk minden áron boldogságkereső életprogramjával nem lehet ezt elérni. Nem juthat el hozzá az ember. Boldogságot keres, csak hogy nem azt a boldogságot keresi, amiről Jézus itt beszél. Mert hogy ez egy paradox boldogság. Jézus követői egy nagy paradoxonba érkeznek. Ugyanis Jézus az emberi elképzeléseinket feje tetejére állítja, amikor boldognak mondja azt, aki sír. Boldognak nyilvánítja azt, akit itt a földön üldöznek a hitéért, és győzedelmesnek kiáltja ki azt, aki hajlandó az önérvényesítést, a büszkeséget letenni az ő lába elé, és az ő erejéből élni. Ez a fajta boldogság emberi eszközökkel nem érkezik el. Egyedül Jézus által érkezhet el az életünkbe. Általa és a Szentlélek által egy új uralom kezd kibontakozni az ő követőinek az életébe. És szintén Filippiens ezt írja ezzel kapcsolatban. Hogy hogyan lehetséges ez a szelídség? Jézus volt az egyetlen olyan ember a földön, aki valóban járt a másik oldalon. A mennyből érkezvén ő pontosan tudta, hogy a mennyei jutalom valóban képes ellensúlyozni minden földi nyomorúságunkat. A gyászolók valóban megvigasztaltatnak. A szelídek valóban öröklik a földet. Az éhezők valóban megelégítetnek. A tiszták valóban meglátják Istent. Jézus valóságos tekintéllyel tehetett ilyen ígéreteket, hiszen ő azért jött, hogy Isten örökké tartó országát felépítse. Jézus bontja ki bennünk ezt a különleges uralmat. Nem mi építjük meg magunkat szelídnek, úgy szeretjük magunkat formálni, nézegetni, analizálgatni, csak hogy ez pont akkor történik, amikor végre átengedjük a kontrollt Jézusnak. Amikor azt mondjuk, hogy nem én vagyok a mozgatórugó, nem én tervezem el, hogy milyen leszek, hanem benned akarok az lenni, akinek te megálmodtál engem. És azt akarom, hogy minden, ami sallang, az benned kihújjon, és az, amit te erősíteni akarsz, az erősödjön. Nem mi építjük meg magunkat. Ő az, aki munkálni akarja bennünk lelke által ezt a szolgáló, alászálló szeretetet, magatartást. És a léleknek ennek a különleges munkájának a következménye az, hogy Isten országának a helyreállító és gyógyító erői betörnek az övéinek az életébe. És jele lesz a lélek jelenlétének, Jézus uralmának, hogy merünk bocsánatot kérni. Merjük beismerni azt, hogyha hibáztunk. Lehet, hogy nem vágunk zsigerből vissza, amikor egyébként az jönne. És lehet, hogy elmerjük engedni a saját igazságunkat azért, mert fontosabb az a szeretet kapcsolat, ami köztünk van. Lehet, hogy így fel tudjuk ismerni, hogy sokszor a saját igazságainkkal falat építünk, és a lélek erejével szánt szándékkal tudunk dönteni a szeretet mellett. Olyan sokszor nem érzelem a szeretet, hanem tudatos döntés. És a Jézus követése is nem a fellángoló, felszálló ágakból van. Az is van egyébként, és hú, de jó, hogy van. Mert akkor az olyan, mint amikor a szél jön a vitorlába, és így hú. De hogy alapvetően akkor is a vízen kell maradni, amikor nincsen szél. Akkor is benne kell maradni az Istennel való kapcsolatban, amikor nem úgy érzem, hogy. Döntés. Döntés nagyon-nagyon sokszor a szeretet. És ebben a világosságban tudjuk meglátni azt, hogy mi az, amikor ki kell állni. A Krisztus igazságáról van szó, és ki kell állni a Krisztus igazsága mellett. És ez úgy tudunk kiállni ekkor a Krisztus igazsága mellett, hogy ez nem lesz gyilkos igazság. Mert tudnak az igazságok, még az Isten igazsága is tud káini kő lenni a kezünkbe, amivel megöljük a másikat. Csak akkor lesz helyén, még a Krisztus igazsága mellett való igazságunk is, hogyha az a lélek jelenlétében, hogyha ő csorog át rajtunk, és tesz készé arra, hogy ne erőből és izomból akarjuk Isten igazságát érvényesíteni, hanem szeretetből. Mert a Krisztus igazsága mindig szeretetből forráshozik, és szeretetből cselekszik. És akkor innentől kezdve már nem az én igazságom, hanem a Krisztus igazsága. És azt szeretném a másik életébe, az Jézus szeretetére nézve, hogy ő is ebbe álljon meg. És a lélek majd tud minket vezetni, hogy mikor, milyen igazságról van szó, hogy mi az, ami a sajátunk, mi az, ami a Krisztus is. Ezért nagyon-nagyon fontos a lélekre hangoltság, hogy halljuk, értsük, mit mond a lélek. Azt mondja Jézus, hogy a lélek majd kijelenti, elvezet benneteket az igazságra. Nem te kutatod ki, nem te leszel okos. Figyelj a lélekre. Majd a lélek elvezet téged az igazságra. És pont ezt veszítjük el, amikor rohanunk, pont ezt veszítjük el, amikor nincsen időnk elcsendesedni, mert hogy a lélek hangja mindig szelíd és halk. Milyen érdekes, hogy ahhoz csend kell, hogy meghalljuk, és gyakorlás kell, hogy meghalljuk. Újra és újra, ez a lélek hangja volt, mert hogy nem könnyű felismerni a saját hangomtól megkülönböztetni, és a saját gondolataimtól, és ebben gyakorolni kell magunkat, az Isteni jelenlétének és szeretet közösségének a gyakorlásában születik a meghallása, egyre inkább tisztánvaló meghallása a léleknek. És olyan szép az, hogy pont amikor azt gondoljuk sokszor, hogy hú, ez most nagyon nehéz, most fel kell adnom a saját igazságomat, a saját igazamat, fel kell adnom magamat. Na akkor formálódik leginkább a krisztusi szelídség bennünk ki. Akkor vagyunk igazán Krisztus arcúak, aki halálba adott mindent, azért, hogy az Isten uralma, az Isten igazsága a miénk legyen. És amikor én is ezt teszem, halálba adom azt, ami az enyém, a saját vágy, a saját irigység, a saját bosszúvágy, saját igazságszolgáltatás. Mert ezért nem akarjuk sokszor a megbocsátást, mert úgy majd mi az igazságot szolgáltatjuk, és akkor a haragunkkal ott tartjuk a másik embert magunknál. És amikor elengedjük, Jézushoz visszük a haragunkat, a neheztelésünket, a szívünket, engedjük, hogy meghalljunk az óembernek, a réginek, na akkor ábrázolódik ki bennünk leginkább a Krisztus. És így történik meg, hogy megszülethet egy gyümölcs a szelídségnek, mint magatartásformának és mint jellemnek a gyümölcse, és magunk is tapasztalhatunk isteni paradoxonokat. Mert hogy lehetünk minden reménytelenség ellen is reménykedők. Lehetünk erőtlenségeinkben mégis erősek. Ó, hányszor tapasztaltuk ezt meg, amikor már így kihúztak mindent alólunk. Már így erőnk sincsen. És mégis, ahogy munkálkodik bennünk a lélek, gyengeségünk az ő erejének a szintere, ezt úgy szeretem ezt az éneket. Mert valóság, hogy amikor így már nincs mit a kezünkbe szorongatni, kontrollálni, akkor egyszer csak jön Isten, és olyan dolgokat tesz, paradoxon, erőtlenségben az Isten ereje jelenik meg. És lehet minden háborúság, nyomorúság között békességünk. Nem magunktól. Magunktól szorongunk és görcsölünk. De a lélek által lehetséges. Mert az, hogy vagyunk boldogok, és hogy vagyunk jól, akkor ilyenkor kihelyeződik a középpont. Az az új origó és új középpont. Már nem én és a körülményeim a jól létemnek a meghatározása. Jézus jó. Mindig jó. És ezért, amikor hozzámegyek, lehetek jól. Akkor is, ha vacakul nehéz. És lehet, hogy úgy vagyok jól, hogy elmondom, hogy most nagyon-nagyon nehéz, már nem bírom. De ott ő, ott a jelenlétében történik az a mennyei csoda, ahogy meglátogat, hogy erőt ad, hogy perspektívaváltást ad, hogy csak békességet ad. Az ő jelenléte a záloga, ami jól létünknek. És akkor nézzük meg, hogy milyen áldásai vannak a szelídség kegyelmi állapotának. Pál azt mondja Galatákhoz írt levélben, hogy a lélek gyümölcse a szelídség. Hát gyümölcs. Szintén nem építjük és erőlködjük, hanem terem. Szóval milyen áldásai vannak? Áldása van az Isten kapcsolatunkban, egymással való kapcsolatunkban, és a teremtett világgal való kapcsolatunkban is. Isten kapcsolatunkra nézve, az az új középpont, amit Jézusban kaptunk, az mindennél fontosabb lesz. Mert a lélek által tisztán láthatjuk, hogy nem az erőszakosoké, nem az átgázolóké, a törtetőké, az utolsó szó, hanem Jézusé. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, és ő visszajön ítélni élőket és holtakat. Nem az igazságtalanságé a végső szó, hanem Jézusban van az igazság. És addig, amíg ez egy távoli igazság, és nem Jézusban megélt valóság, addig ez nem lesz vigasztaló. Amint erre rámerem helyezni a szívemet, rámerem bízni magam, hogy Jézus visszajön. És lesz igazságszolgáltatás. Azért valljuk be, hogy annyi sok igazságtalanság ér bennünket. Az üldöztetésekről ne is beszéljünk, ami minket itt nem, de ahogy hallottuk, akár Pakisztánban is élő valóság. És lesz igazságszolgáltatás. Jézusé az igazság. Övé a hatalom, és előtte kell megállnia mindenkinek, és számot adnia arról, amit tett. És ez vigasztalás. És ez vigasztalás. Mert Jézus nem elmaszatolja. Jól van, nem fájt az annyira. Hanem van számon kérés. És ahogy ő fog számon kérni, annak helye van, súlya van, és éles lesz. És nem lesz annak számára kellemes, aki folyamatosan Isten ellen lázadt. És van jutalma azoknak, akik belépnek az Isten paradoxonába. Emberekkel való kapcsolatunkra nézve, az, amit a lélek ki akar bennünk munkálni, szelídség, utat nyithat a megbékélésnek. Sok-sok házasságban, hogyha elkezdjük átadni a szívünket a lélek munkájának, akkor falak omolhatnak le. Mert egy alászálló szeretet az, ami jelen van, ahol már nem a saját lövészárkomból lövöldözök, hanem valami új kezdődhet Jézusban. És a kapcsolatainkban, családi kapcsolatainkban, baráti kapcsolatainkban, itt a gyülekezetben, a testvéri kapcsolatainkban is a szelídség, amikor gyümölcsöt terem, a lélek akarja megteremni közöttünk, falak omolhatnak le, egyirányú zsákutcák válhatnak átjárhatóvá, ahogy kimondunk, ahogy merünk hibát beismerni, merünk bocsánatot kérni, merünk rendezni. És azt mondjuk, hogy na, úgy hülye voltam. Bocsáss meg. És egymás ellen is merünk, egymással szemben is merünk nem a másikat magunk alá gyűrők lenni, akik a másik hátán lesznek magasak és erősek, hanem merünk kicsik lenni. És azt mondani, hogy Uram, Te formáld ki bennem a Te képedet. Hadd legyek én is szelíd. És végül a teremtett világgal való kapcsolatunk is megváltozik. Azt mondja Jézus, hogy örökölni fogják a szelidek a földet. Egyébként igen, a 37. Zsoltárból idéz Jézus, ahol az alázatosok ott van, hogy örökölni fogják a földet, hogy légy csendben, ez a ne hagy helyet az indulatnak. És ez így velünk van, tudjuk sokszor, hogy nem kell helyet adni az indulatnak, és Jézus tovább viszi ezt a föld öröklését. És azt mondja, hogy nem csak Izrael, nem csak az izraeli alázatosok, hanem akiknek az élete Jézusban új kezdőpontot, kiinduló pontot kapott, és akikben munkál a lélek, na ők öröklik a földet. És ez, hogy öröklünk, ez megóv minket egyrészt a klímaszorongástól, mert tudjuk azt, hogy nem mi váltjuk meg a világot, hanem Jézus az, aki megváltja. Örökséget kaptunk, nem szerezzük. De attól is megóv minket, hogy felelőtlenül legyünk jelen a földet, a természetet illetőleg. Hiszen ajándék. Hiszen Jézus a földet az emberre bízta, hogy őrizze és gondozza azt. És Jézus erre a földre jött el. Ami ugyan a bűneset által megtört, de itt állt a földön a Golgotának kereszt. Innen indul az újjáteremtésnek a csodája, a kereszt tövéből. Isten nem bezúzza azt, amit teremtett, hanem odaadta bele a romba Jézust, és azt mondja, hogy újjáteremtem. Úgyhogy így ez felelősség is nekünk, hogy úgy legyünk a teremtett világban is jelen, hogy Isten szeretetével tekintsünk rá. A szelidek öröklik a földet. Ez segít fókuszban maradni újra és újra, hogy átmeneti vándor életünk van itt. Hogy nem ide kell berendezkednünk. Ez szabadságot ad arra, hogy helyesen tudjunk élni a jó móddal, és az ne legyen istenünké, a jó lét. És szabadságot ad arra is, hogy jól kezeljük azt, ha kevesebb van. Hogyha összép kell húzni a nadrág szíjat. Mert nem az határoz meg minket keresztényeket, hogy mink van, hanem az, hogy kink van. Annyira jó volt az elmúlt héten, a 2 Korintus 6:10-ben, amikor ezt olvastuk. Mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis mindent. Annyira jó volt ezt olvasni, hogy Jézusban minden a miénk, minden. Hol van elrejtve a szívünk boldogsága? Tudunk-e bátor szívvel igazodni Krisztushoz? Magunkhoz tudjuk-e ölelni azt, hogy a nem jó is lehet Jézussal jóvá? Tudunk-e messzebb látni a földi történéseknél? Látjuk-e Jézust, aki visszajön ítélni élőket és holtakat, és újjáteremt mindent? És hisszük-e, hogy a Krisztusra figyelő, őt követő élet az nem erőtlen, hanem pontosan az Isten erejének a szinterévé válik az életünk. Adja meg nekünk az Úr kegyelméből, hogy egyre inkább az ő arca ábrázolódjék ki bennünk, közöttünk, és azzal az alászálló és szolgáló szeretettel tudjunk lenni egymás felé, Isten felé is, ahogyan Jézus volt jelen köztünk. És ezzel pedig sók és világosságként legyünk olyan vonzó gyülekezet, ahová vágynak jönni az emberek, mert életet tapasztalnak, szelídséget, ami Istenben lévő erő. Legyen így. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk, hogy egyáltalán nincs meg bennünk ez a te tőled való szelídség, akár azért, mert erősek vagyunk, okosak vagyunk, ügyesek vagyunk, büszkék vagyunk. Akár azért, mert gyengék vagyunk, bizonytalanak, félénkek. Nem tudunk szelídnek lenni úgy, ahogyan te voltál és vagy. Könyörgünk, hogy te adj nekünk szelídséget. Elsősorban te feléd kérünk, hogy valósuljon meg az ige az életünkben, hogy tudjuk szelídséggel fogadni a te szavadat, hogy az formáljon át minket. És aztán imádkozom, hogy ez a szelídség formáljon át egymás felé formáját, a családjainkat. Segítsen szelídnek lenni a párunk, a gyerekeink, a szüleink felé, a közösségeinkben, a munkahelyünkön, itt a gyülekezetben. És imádkozom, Uram, hogy áld meg szelídséggel még azokat is, akiknek eszébe se jut, te olyanoknak is tudod formálni a szelídséget az életében, a tetteiben, akik nem is akarnak tudni rólad. Könyörgünk szelídségért ebben a nagyon-nagyon megosztott, gyűlölettel telelevő országban. Tudjunk szelídek lenni egymás fel. És imádkozom, Uram, szelídségért, tőled való szelídségért a világban, Pakisztánban, Ukrajnában, és még annyi sok-sok helyen. Nem kisebb csoda lenne ez, Uram, mint halottakat föltámasztani, hogy szelídséget vigyél a világnak olyan pontjaira, de gyakorlatilag minden pontjára, ahol hiányzik ez a szelídség. Könyörgünk, hogy áld meg a világunkat szelídséggel. Könyörgünk, Uram, a gyülekezetben a betegeinkért, a szenvedőkért, a nélkülözőkért, akár anyagilag, akár érzelmi téren, akár bármi egyébben. Köszönjük a szelídségedet, köszönjük, hogy még mindig és teljesen érthetetlen módon, szelíden, kedvesen, türelemmel, jósággal, irgalommal fordulsz hozzánk. És köszönjük, hogy megengedett, hogy a te nevedben, a te szavaiddal fordulhassunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.